Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó estét mindenkinek.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Példa nélküli támadást indított Izrael ellen Irán április 13-án szombat éjjel. A perzsa állam mintegy 300 drónnal és rakétával lőtt saját területéről izraeli célpontokat. Mi lehetett Teherán célja?
Azzal indítanék, hogy van egy régóta erősödő, gyakorlatilag erőszakspirál a két fél között. Gondoljunk például arra, hogy Izrael a Stuxnet nevű vírussal súlyos csapást mért az iráni nukleáris programra, vagy gondoljunk arra, hogy Irán az elmúlt, hát most már közel 20 évben úgynevezett helyettes hálózatot épített ki, olyan tőle függő részben általa kiképzett, nagyrészt általa felszerelt és finanszírozott milíciák hálózatát építette ki a térségben, mint a libanoni Hezbollah, a Hamas és az iszlám dzsihád a palesztin területeken, ugye a jemeni huszik, akik ugye a vöröstengeri hajóforgalmat támadják már hónapok óta, vagy Szíriában és Irakban a különféle síta milíciák. Iránnak közel 100 000 katonája van. Ezt azért ne úgy képzelje senki, hogy Teheránban mondanak valamit, és ezek a csoportok ezt automatikusan végrehajtják. Itt lényegében arról van szó, hogy közösek az érdekek, és Teherán tud javaslatokat tenni, de pláne egyébként a libanoni Hezbollah az eléggé önjáró, de a többi csoportnak is megvannak a saját céljai. Irán nagyon régóta ezekkel a csoportokkal támadja nem csak Izraelt, hanem esetenként a térségben lévő amerikai katonai bázisokat is. Aki még emlékszik rá, 2020. január, azt hiszem 3-án vagy 4-én, a Bagdadban Qasim Szulejmáni tábornokat az iráni iszlám forradalmi gárda kudzserejének, ez az elitegysége, a parancsnokával egy amerikai Reaper drón végzett, amikor iraki szövetségeseket látogatott meg. Ez a hálózat amerikai katonák ezreinek a haláláért is felel, és rengeteg támadást követett el a zsidó állam ellen, de ezért cserébe pedig Izrael folyamatosan bombáz iraki célpontokat, még többet Szíriában, tehát a két fél egy, hogy a katonai kifejezésben úgy szoktuk használni, hogy szürkezónás konfliktust vív egymással, hogy nem mennek ki a fényre, a félhomályban maradnak, de nagyjából mindenki tudja, hogy ez igazából a két fél közötti háború.
Igen, de ezek hatásosak. Így mindig van valami fajta valamelyik oldalról negatív eredménye. Viszont igen, ennek a 300 rakétás drónos csapásnak, hát ha innen nézzük, Teherán számára nem volt túlságosan nagy eredménye, mert hogy mindet leszették, csak a repeszek vagy a lehullott törmelékek okoztak károkat.
Igen, de itt azért ennél többről van szó. Látni kell, hogy Izrael egy eszkalációs szintet lépett azzal, hogy még április 1-én Damaszkuszban az iráni konzulátust szó szerint szétlőtte. Nem véletlen egyébként, hogy Izrael a mai napig nem vallotta ezt be. Nem is nagyon beszél az eseményről, de az Izrael iránt legelkötelezettebb országok is, mint az Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság, amelyek ugye a NATO tagállamok közül egyedüliként több tucat, sőt valószínűleg még annál is több támadó rakétát, drónt, robotrepülőgépet lőttek le, még ők is úgy gondolják, meg ők is azt jelezték, hogy szerintük is Izrael volt. És erre meg Iránnak kell valamit reagálni.
Mert két fél, ez volt a kiindulás.
Ez volt a kiinduló pont.
Legalábbis a mostani akciónak.
Az irániak be is jelentették, hogy valami következni fog. Jó sokáig morfondíroztak rajta. Itt azt kell látni, hogy Irán nem akar háborút. Nem akar kimenni a fényre. Jó előre jelezte, hogy mit fog csinálni. Megoszlanak a források, de valószínűleg nagyjából minimum az iraki-szíriai szövetségeseinek szólt, és azt meg lehallgatták az izraeliek meg a nyugatiak. Ráadásul a támadást úgy indították meg, hogy először a Shahid drónokat indították, ezek olyan 200-250 km/h mennek.
Hány kilométer a távolság?
Hát attól függ, ha közvetlen az iráni határól indítjuk, akkor is közel 1100 kilométerről beszélünk.
És minimum 4 óra, hogy odaérjen.
Igazából inkább 5, mert valószínűleg mélyebben iráni területről indították őket. Volt ideje felkészülni a védelemnek. A balisztikus rakétákat csak a legvégén indították, azoknak ugye 15 percbe telik. a elérni iráni területről Izrael állam területét. A védelem nagyon jó vizsgázott, viszont azt kell látni, hogy Irán elhasznált, hát források változnak, de körülbelül 250-300 úgynevezett cirkáló lőszert, ezt nevezik kamikáze drónnak is. Nagyjából 30 körüli, 30-40 manőverező robotrepülőgépet és közel 100 ballisztikus rakétát. Na de egyes becslések szerint Iránnak 3000 ballisztikus rakétája van, ami képes elérni Izraelt. Költséghatékonysági szempontból Irán egész jó járt, mert az átlag iráni ballisztikus rakéta 100 000 dollárból kijön. Az izraeli Aero, a Nyíl rakéta, ami ugye képes beérkező ballisztikus rakéták lelövésére, akár 100 km magasságban is, sőt a fölött is, az kb. 3,5-4 millió dollár egyetlen darab. Az amerikai hadihajóknak
35-szöröse.
Az amerikai hadihajókon lévő Standard Missile 3-as, ami jelenleg az egyik legkorszerűbb ilyen rakétavédelmi rakéta, az 12-13 millió dollár egy darab. Mondjuk ez 1200 kilométeres távolságig és 900 kilométer magasra képes felülni, ezzel lőttek lár le kísérleti céllal műholdat is. Tehát árérték arányban Iránnak ez bejött. Itt inkább az üzenet volt a lényeg. Egy, Irán hajlandó beleállni egy nagyobb konfliktusba, ha úgy érzi. Nyilván ez egy olyan támadás volt Izrael részéről, amire Iránnak reagálni kellett. Kettő, Irán azt is demonstrálta, hogy rengetegféle olyan eszközzel rendelkezik, amivel nagy biztonsággal el tudja érni Izrael területét. És azt mindenki tudja, hogy ha legközelebb lesz egy nagy támadás, akkor már nem fognak előre szólni. Nyilván most riadókészültségben van az izraeli védelem, Izraelnek saját felderítő műholdjai vannak, szemben az amerikaiakkal, meg mondjuk az oroszokkal, meg a kínaiakkal, amik globálisan figyelnek, az izraeli műholdak Izrael állam közvetlen környékét figyelik, tehát beleértve egyébként Irán, tehát zömmel az iszlám világot, de akkor is, tehát egy meglepetésszerű támadással, mondjuk 4-500 vagy 1000 ballisztikus rakétával ezt a rendszert is túl lehet terhelni. Tehát Irán olybá tűnik, hogy ez egy fiaskó, hiszen gyakorlatilag minden támadó fegyvert lelőttek. Ha áldozata, amennyire tudjuk, egy darab beduin kislány az, aki egy lehulló roncsdarabtól súlyos felsérülést szenvedett. Egy-két könnyebb repesérülés volt még. Ez is arra utal egyébként, hogy Irán nem is nagyon akart jelentős áldozatokat okozni, most még. Inkább csak demonstrálta Izraelnek, hogy nem fogja még egy ilyen támadás bármelyik iráni külképviselet ellen komolyabb iráni választ fog kiváltani. Tehát itt most a két fél igyekszik úgy ellencsapásokat mérni, hogy egyik se lépje át először a háborús küszöböt. Nagyon fontos az is, hogy Biden elnök még, amikor javába zajlik az izraeli támadás, mert akkor egyeztet Netanyahu miniszterelnökkel, amivel nagyjából kiszivárogtatott információk szerint valószínűleg ez a realitás is, hiszen az amerikaiaknak most így a választási kampányban, nem sokkal az elnök választás előtt más se hiányzik Bidennek, meg egyáltalán az egész amerikai politikának, mint egy újabb háború, hogy az USA minden támogatást megad Izraelnek az önvédelemhez, de semmilyen támogatást nem ad meg Izrael számára egy Irán elleni megtorló csapáshoz. Tehát az Egyesült Államok nem szeretne eszkalálni, viszont Izraelben főleg a jobboldali pártok meg nagyon szeretnének bosszút állni. Tehát ott is a radikálisabb, szélső jobboldali, ultraortodox, nagyon nacionalista pártok, és nem kevesen vannak, ők hangos karcsöltető politikát folytatnak, ők látványos bosszút akarnak állni. Az izraeli társadalom többsége szerintem inkább már leginkább békét akarnak. Gondoljunk bele, hogy Izrael lakosság olyan 9,2-9,3 millió, viszont ebből csak 6,7 millió nagyságrendileg a zsidók száma. Rajtuk kívül még a keresztényekre, meg a drúzokra vonatkozik az általános hadkötelezettség. Tokkal vonóval beszélünk 8 millió emberről. Ezek közül több százezret már jó ideje kivettek a munkahelyéről. Ez az izraeli gazdaságnak is óriási veszteség. Azért a családok aggódnak a fronton lévő fiúkért, lányokért, hiszen ugye Izraelben a hadkötelezettség a nőkre is vonatkozik. Elmarad a turizmus, Tehát Izrael már leginkább békét szeretne. Ugye nagy kérdés a túszok, meg nagy kérdés Irán, mert azt azért mindenki tudja, hogy a legtöbb izraeli támadás mögött azért valahol mindig felsejlik Irán árnyéka.
És hogyha megnézzük, akkor Irán egyfajta hazai, a közvélemény megnyugtatásának szánt csapást mért, mert ugye, mint említette, előre szólt, mert ugye, mint említette, 250 km/órával órákig mentek azok a drónok, majd utána, amikor már felkészült a légvédelem, akkor küldte a rakétákat, vagy pedig tesztelte az izraeli védelmet, is, vagy éppen amortizálta le azokat a rakétákat, mert ugye talán ön említette itt az arénában nem is olyan régen, hogy egy rakéta kilövéséhez nem egyetlen egy elhárító rakétát indítanak.
Hát az a Tamir rakéta, ugye az az Iron Dome-nak, a vaskupolának a rakéta, az relatíve olcsó. Relatíve olcsót, az úgy értve, hogy 100-150 ezer dollár között van egy darabnak az ára, tehát az is aranyárban van. Hát az Aero, meg a Standard Missile szó szerint aranyárban van, a tömör aranyból lennének ezek az eszközök, akkor se biztos, hogy annyiba kerülnének. Azokból általában egyet indítanak, mert ott nagyjából már a pálya alapján lehet kikövetkeztetni, hogy talál-e az eszköz vagy sem. 90% fölött van a találati pontosság, és akkor indítanak rá egy másodikat, ha egyértelmű, hogy az első cél tévesz. Tehát ott azért takarékosabban bánnak vele, ezek az eszközök tényleg még az amerikaiak szinte végtelen védelmi költségvetéséhez képest is, ugye 900 milliárd dollár az amerikai büdzsé volt tavaly, ezek még ahhoz képest is, ahhoz egyszer használatos eszközről beszünk, elindítottam, többet nem használom, borzasztó drágák. De hát igen, tesztelte Irán a légvédelmi rendszert, tesztelte a saját képességeit, mennyi eszköz képes elindítani, hogyan lehetne olyan csapást mérni, többféle eszközt használtak, tehát a Shahid 131-136-os család, amiből az oroszok is több ezret lőttek már el Ukrajna ellen, annak bevetették a 238-as változatát, ami ugyanaz a sárkány, csak már egy sugárhajtóval, az már 500 km.
Mennyire modernek ezek, hogyha valaki nincs otthon a katonai kifejezésekben, pláne a katonai eszközökben. Szóval ez mondjuk a legújabb technológia, vagy a 90-es, 2000-es évek technológiája? Mit
A legújabb technológia, de nem a legkorszerűbb. Tehát ezek új fejlesztések, nagyon sokat hasznosított Irán azokból a roncsokból, hogy Irán fölött azért rendszeresen előfordulnak amerikai, meg izraeli különféle pilóta nélküli kémeszközök, meg csapásmérőeszközök. Ezek egy része műszaki hiba miatt zuhant le, egy más részét az Irán légvédelme lelőtte. Egyiket, másikat majd, hogy nem sértetlenül sikerült megkaparintaniuk. Tehát Irán, hogy szokták ezt szépen mondani, visszafejtő mérnöki tervezett, azaz ellopott egy csomó ötletet. Megoldás, de van egy csomó saját fejlesztése. Ezekben nem a korszerűségük a félelmetes, hanem az, hogy Irán irgalmatlan tömegben, és borzasztó olcsón tudja őket legyártani. Tehát a Shahid drónok esetén, ami ugye az első hullámban mentek, ezek a, úgy kell elképzelni őket, mint egy nagyobb méretű pilóta nélkül repülőgépet, modern repülőgépet, csak éppen ebben 25-30 kiló robbanóanyag is bele van gyömöszölve. 2-3 ezer dollárba kerül darabja. Egyes becslések szerint van az 10 is, de azt mondom, hogy 10 000, akkor is egy modern légvédelmi rakéta legalább 100 000. Egy nagyobb képességű, mondjuk a NASAMS-nak megfelelőnél, már inkább 250 000 dollár egy ilyen rakétának az ára. Tehát árérték arányban az iráni eszközök borzasztó olcsók, és ahhoz képest elég potensek, és ugyan nem a legkorszerűbbek, de hatalmas tömeget lehet belőlük indítani, meg legyártani, ergo túl lehet velük terhelni, még a világ legkorszerűbb védelmi rendszereit is.
Vagyis akkor ezek iráni eszközök voltak, és Iránban gyártották őket.
Abszolút. Tehát a perzsa állam az elmúlt nagyjából 30 évben egy érdekes fejlődési útvonalon indult el. Az irániak nem hülyék, vallási fanatikusak, de egy csomó mindent abszolút reálisan látnak. Azt az Irakot, ami ellen ugye Irán 80-tól 88-ig, majdnem 8,5 évig háborút vívott és elveszített, azt az Amerikai Egyesült Államok 91-ben másfél hónap alatt, és 2003-ban is másfél hónap alatt Pozdorjába várta, ráadásul 2003-ban másfél hónap alatt el is foglalta. Tehát Irán a hagyományos haderő fejlesztés mellett, és részben ahelyett egyre többet investált az elrettentésre szánt eszközökre, főleg a különféle pilótanélküli repülőeszközökre és a ballisztikus rakétákra. Tehát ezek a szegény országok, szegényebb országoknak a fegyverei, ugyanis ezekkel képes nagyon komoly csapást mérni. Izraelnek a légiere sokkal korszerűbb, mint az iráni. Izraelnek a szárazföldi olyan harckocsia Iránnak, mint az izraeli Merkava 4, ami a világ egyik legvédettebb harckocsia, nincs, és belátható időn belül nem is lesz. Az izraeli haditengerészetnek, már jóval kisebb országról beszélünk, sokkal korszerűbb és nagyobb csapásmérő képességű hajói és tengeralattjáró is vannak. Irán belátta azt, hogy önerőből ezeket a jóval bonyolultabb fegyverrendszereket nem tudja legyártani. Ugye most van a levegőben, hogy a még nem sorozatgyártás alatt álló orosz Szuhoj 57-es vadászbombázó gépekből fog Irán nagyobb mennyiséget kapni, cserébe a drónjaért, amiket Oroszországnak adott, de az még nagyon odébb van. Tehát Irán egy nagyon logikus döntést hozott, a hagyományos katonai képességeket részben beáldozva, egy nagyon potens drónokból és ballisztikus rakétákból álló csapásmérő képességet épített ki. Ez nem igazán alkalmas arra, hogy megvédje Iránt egy külső támadástól, ha az már elindul. De arra bőven alkalmas, hogy fenyegetni lehessen vele az egész térséget, tehát hogy elrettentsen ilyen támadást. Nem szabad elfelejteni, ha Iránról beszélünk, hogy a Perzsölből kiárat a Hormuzi szoros, ott ugye a Omán felül egy ilyen félsziget, egy égként benyomul a Perzsölbölbe. A hajók azt lényegében ott egy 180 fokban elindulnak dél-nyugat irányból, és visszafordulnak dél-keletre, és a külső részén végig Irán van. A világ cseppfolyós földgáz kereskedelmének a harmada, a kőolaj kereskedelmének közel a negyede megy ott át, de mivel a legnagyobb kőolaj és földgáz termelő országok egyben a legnagyobb fogyasztók is, a nemzetközi kereskedelem ennek az aránya még magasabb. Tehát Irán az energiabiztonságot tudja fenyegetni, egy esetleges konfliktus esetén be van ígérve iráni részről, hogy minden áthaladó hajót megsemmisítenek.
Vagyis blokkádot húzhatnak, vagy vonhatnak,
hát lezárhatják, így van a Hormuz szorosnál, és megölik az egész világgazdaságot. Most gondoljunk bele, Európa nem vesz orosz kőolajat, meg földgázt. Mi is onnan veszünk. Mi nem Magyarország, mert veszünk, de az európai országok jelentős része a közel-keleti kőolajjal és cseppfolyós földgázzal váltja ki az orosz szállításokat. Nem véletlen, hogy a kőolaj meg a földgáz világpiaci ára milyen gyorsan reagált a konfliktusnak a következő eszkalációs lépcsőjére, hogy a piacok rögtön pánikba estek.
Hogyha összehasonlítjuk az iráni és az izraeli hadsereget, ugye mondta, hogy Izraelben nagyon modern fegyverek vannak, amiről nem is álmodhatnak Iránban, de számosságában mondjuk az iráni hadsereg nagyobb, illetve sokkal több rakétájuk van. Szóval, hogyha a két hadsereget, a két haderőt, a két ország ütőképességét megnézzük, akkor mi jön ki? Persze, mint említette, más, mert az egyik védekezés, a másik támadásra, illetve elrettentésre.
Hát, ugye, azt is figyelembe kell venni, hogy a két ország nem határos egymással. Tehát Izrael békeidőben egy nagyjából 150-160 ezer források nem egészen egyértelműek. Nagyjából 150 ezer katonát tart fegyverben, de ezt pillanatokon belül majdnem 600 ezer főre fel tudja. 488 ezer a biztos, de emellett még egyéb tartalékos alakulatokkal együtt közel 600 ezer főt képes. De akkor gyakorlatilag alig marad munkaképes korú férfi a gazdaságban. Tehát hosszú távon Izrael ezt nem tudja megcsinálni. Nagyon korszerű Izraelnek a teljes szárazföldi adere, a tüzérsége, a páncélos technikája, rendkívül korszerű a légierő, és egy nagyon kicsi haditengerészete van Izraelnek, de nagyon korszerű német gyártású Gyolfin, azaz Delfin osztályú tengeralattjárókkal. Érdekesség egyébként, hogy ezek közül több úgynevezett turbó Popeye robotrepülőgépet hordoz, ami egyes becslések szerint egy 100 kilotonnás robbanófejet 1500 kilométerre el tud juttatni. Tehát ha ne adj Isten, Irán úgy meglepi Izraelt, hogy egész Izraelt elpusztítja, akkor is lesz kínne a földközi tengeren, meg a vörös tengeren egy-egy olyan izraeli tenger alatti járó, ami atomtölteteket tud visszalőni Iránra. Úgynevezett második csapásmérő képességről beszélünk. Az iráni haderő jóval nagyobb. Eleve, ugye Izraelnek tokkal vonulva van 9,2-9,3 millió lakosa, Iránnak jóval több, mint 90 millió. Tehát 10-szer népesebb Irán. Békeidőben is félmilliós az iráni haderő. Ugye eleve Irakban polgárháború van, Törökországnak is közel félmilliós hadereje van, és Iránnal egy csomó vitája. Másik oldalon Pakisztánnak majd 600 ezres hadereje van, plusz Pakisztánnak van 160 atomtöltete is. Tehát a saját régiójában kell is egy ekkora haderő. Viszont, ahogy ezt az előbb említettem, az iráni légierő gépparkja eléggé alavult. A legpotensebb gépei még mindig azok, amiket a Shah-tól, a Shah rendszeréből örököltek, ugye 79 előttre, amerikai F-14-esek, amerikai F-4 fantomok, egy-két valamivel korszerűbb szovjet eredetű típus. Nagyon érdekes, hogy ezek egy része úgy kerül Iránba, hogy 91-ben a sivatagi vihar hadművelet idején az iraki légierő több mint 100 gépét átrepülik Iránba a Saddam Hussein parancsára. Tehát a haditengerészetének a legnagyobb fregatjai, azokat még megint a Shah idején a brit Vosper Thornycroft cég gyártotta a 70-es években. Tehát nyilván valamilyen korszerűsítésre sor kerül, de a haditengerészet az a felszíni hajók szempontjából nem erős. Tengeralattjárók közül van egy-két 30 éves orosz kiló típusú hajó, azok már nem olyan rosszak, de ami megint itt a fenyegető, hogy több tucat kicsi öngyilkos tengeralattjáró van, és vette Kínától irgalmatlan mennyiségű hajó elleni manőverező robotrepülőgépet víziaknát, és részben ezekre támaszkodva Irán már ezeket az eszközöket maga is gyártja. Tehát egy csomó területen Irán nagyon komoly lemaradásban van, a nyugati országokhoz képest és Izraelhez képest is, viszont a számára fontos területeken ezek főleg rakéták és manőverező robotrepülőgépek, vagy öngyilkos drónok, cirkáló lőszerek, pedig irgalmatlan mennyiséget tud relatív olcsón gyártani, és ezzel úgy a hormizszoros hajózását tudja fenyegetni, mint pedig bármelyik szomszédos országot. És egy esetleges háború esetén meg azt is figyelembe kell venni, hogy egy 90 milliós országról van szó. Tehát a félmilliós hadereje mellé 2-3 milliót még fel tud fegyverezni. Erre volt is példa, mert 80-tól 88-ig az irak-iráni háború idején volt olyan eset, amikor közel 2 millió ember tartott fegyverben Irán, akkor még jóval kisebb népességből.
Beszélt arról, hogy mennyibe kerülnek a nyugati felhasznált eszközök, illetve arról, hogy mennyibe az iráni. Hogyha mérleget vonunk, akkor nagyjából hány millió dollárjába került ez az akció Iránnak, és hány millió dollárjába mondjuk így a nyugati oldalnak?
Hát Irán esetén ugye csak becsülésekre támaszkodhatunk, 10-15 millió dollár összegről beszélünk összesen.
Ez a 300,
maximum 20. Ez a 300 rakéta. Valamennyi, 320-330. A másik oldalon milliárdos összegről.
Milliárd dolláros
összegről beszélünk. Milliárd dollár közeli összegről beszélünk. 1000 millió dollárról beszélünk.
Mert hogy az izraeliek lőttek ki eszközöket, és a britek?
A britek is, és ugye ők is a drónok jelentős részét azt légiharcrakétákkal semmisítették meg. Na most azokból a legolcsóbb, rövid hatótávolságúaknak a darabára is 100 000 dollár körül van. A nagyobb hatótávolság, úgynevezett látóhatáron túlra indítható eszközök esetén 1-2 millió dolláros, vagy akár 3 millió dolláros áról is beszélhetünk, és nyilván ebben az esetben nem lehetett azt nézni, mi a legtakarékosabb megoldás. Nem csak a britek, meg az izraeliek és az amerikaiak fogtak el ilyen rakétákat, hanem a jordán légierő is, meg a szaudi légierő is. Ugye egy állam se szereti, hogyha a saját területén keresztül más állam támad meg egy másik országot. A jordánok elsősorban Amman védelmére koncentráltak, tehát minden olyan eszközt igyekeztek megsemmisíteni. Még a sivatagban, ami Amman irányába tartott, mert nyilván mindenki tudta, hogy Izrael a célpont, de véletlenül bekövetkezik valami meghibásodás, és pont egy sűrű lakott nagyváros fölött zuhan le az a drón, nyilván az ott okozott volna komoly károkat. valószínűleg milliárdos összegről beszélünk, és ha még ebbe beleszámítjuk azt, hogy a hadihajóknak, a repülőgépeknek az üzemanyag költsége, az amortizációja, akkor lehet, hogy akár 2 milliárd dollárról is beszélünk. Tehát az egész műholdas rendszernek, mindennek az üzemeltetési költsége. Itt azért napok óta riadókészültségben volt mindenki. Tehát eleve például a britekről tudjuk, hogy egy folyamatos váltásban legalább egy géppárjuk a levegőben volt a ciprusi bázis közelében, hogyha indulni kell, akkor indulni kell. Tehát, hogy arányaiban egy legalább 30-40-szeres, hanem 50-szeres költségtöblet volt a másik oldalon.
Honnan lőttek a britek, illetve az amerikaiak? Vöröstenger?
Is. Tehát ugye a briteknek Akritoriban és Dekeliában, azaz Cipruson van 2 nagy bázisuk. Ott a királyi légierő jelenlétét, hát még a gázai konfliktus előtt egy 4-6 gép volt, most már több mint 20 Typhoon vadászbombázógép van, és mind az amerikaiaknak, mind a briteknek, és egyébként rajtuk kívül a franciáknak, olaszoknak, most már egyébként a huszi kalózok, vagy a huszi lázadók felkelők miatt Indiának is több nagyobb fregatja és rombolója van. Ezeken is vannak olyan nagyobb hatótávolságú légvédelmi rakéták, az amerikai hajókon még ballisztikus rakéták elleni rakéták is, amelyek közül valószínűleg többet bevetettek. Ugye Izrael egész területét támadták, tehát a Vörös-tengeren lévő amerikai hajókra is fontos feladat hárult. Ráadásul ugye ezek mind iráni eszközök voltak, de egy részüket Jemenből indították. Tehát nem csak Iránból indítottak eszközöket, a jemeni huszik is, akik egyébként a október vége óta lövik Izraelt, eddig még Izraelt egy rakétájuk, meg drónjuk se találta, mert az amerikai haditengerészet mindegyiket lelőtte. A USS Kearney nevű romboló az közel egy tucatnyi rakétát, meg drónt fogott el már megint. És a térségben lévő egyik tip 45-ös brit romboló is több drónt semmisített meg.
Illetve a Hezbollah is támadta.
A Hezbollah más, mert a Hezbollah zömmel aknavetőket használ, meg rövid hatótávolságú rakétákat. Na, az aknavető gránátok, meg a rövid hatótávolságú rakéták ellen van Izraelnek az Iron Dome-ja. Ugye a jelenlegi támadásban főleg a rakéták, meg a manőverező robotrepülőgépek, ugye ez a manőverező robotrepülőgépek sebessége az már 800 000 km/h között mozog. Ezek ellen már inkább a Dávid paritjai rendszert használták, ott azért már a rakéták darabára 1 millió dollár, a legnagyobb közepes hatótávolságú rakéták ellen pedig az izraeliek az Arrow, azaz a nyílrendszert használták, ott a darabár megint becsült valahol 3 és 5 millió dollár között van egy darab rakétának.
Izraeli oldalon mennyi idő, mennyi pénz a légvédelmi rendszer újratöltése? Ugye néhány hónappal ezelőtt volt egy gázai túlterheléses támadás, ott is rengeteg rakétát elhasználtak, most is elhasználtak jó pár rakétát, mindenféle elfogó eszközt. Mennyi idő, mennyi pénz?
Pénz az valószínűleg nem lesz akadály, hogy az Egyesült Államokban, bár most éppen belpolitikai csatározások miatt ugye áll az ukrán, tajvani és izraeli segélycsomag. Ugye az Ukrajnának szántat a republikánusok nem akarják megszavazni, viszont a demokraták ezt összekapcsolták az izraelivel. Ebben Izraelnek 16 milliárd dollár van elkülönítve. Ezen felül az Amerikai Egyesült Államok minden évben ad nagyjából 3 milliárd dolláros támogatást Izraelnek. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt Izrael fizikailag meg is kapja. Ezt a pénzt az Egyesült Államok az amerikai hadiparnak adja. Ebből a pénzből, ebből a keretösszegből tud Izrael fegyvereket lehívni. Tehát valószínűleg Izrael már most berendelt egy csomó amerikai rakétát. Nyilván például a Tamir rakétát, a Dávid paritjáját, azt helyben Izraelben gyártják, de rengeteg egyéb nyugati alkatrésszel. Valóban a nagy kérdés az, hogy mennyi rakétát használt el Izrael eddig. Szigorúan titkos, nyilván nem fogják megmondani, hogy mennyi mennyisége van. Valószínűleg egyébként ennél jóval több, mint amelyet most használtak fel. Mivel a feszültség eszkalálódik, további amerikai hadihajók, meg brit, meg francia, meg olasz hadihajók is mennek a térségbe, tehát valószínűleg az Izrael körüli légvédelmi gyűrű az megerősödik. Izraelnek annyira pici a területe, annyira kicsi a szélessége kelet, nyugati irányban, hogy a parthoz közel lévő, és nyilván a szövetséges hajókat ilyenkor beengedik hajók, képesek Izraelnek a keleti határait is megoltalmazni, mert mondjuk a kifejezetten légvédelmi célokra használt Sender Missile 2-es, ami a 3-asnak egy jóval kisebb és csak légvédelmi repülőgépek elleni változata, az is egy nagyjából 70-80 kilométer távolságban is el tud lőni. Tehát le tudják a földközi és a Vöröstengeren lévő hajók, ha elég közel mennek az izraeli partokhoz, elég nagy részt már a hajók önmagukban is meg tudnak oltalmazni Izraelből.
És hogy látja, lehet ebből újabb pusztító háború? Ugye Izrael már jelezte, hogy döntött a válaszcsapásról.
Így van, csak még nem tudjuk, hogy mit. Ugye nagyon fontos, hogy az, hogy eddig Izrael nem tette meg, az nem jelent semmit, hiszen április 1-je után majdnem 2 hetet morfondírozott azon hosszas megfontolások közepette Irán, hogy hogy reagáljon. Tehát valószínűleg azért az izraeliek is morfondíroznak azon, hogy hogy kéne. Izrael sem akar nagyobb háborút, hiszen az indirekt módon több más ország bevonódva. Ugye, ha Izrael bosszúcsapást indít Irán ellen, akkor neki is át kell lőni a Jordán, meg az iraki, meg lehet, hogy a szaudi légtéren is.
És azokat a rakétákat is elfognák? Azokat is lelőni Jordánia, vagy akár Szaúd-Arábia?
Olyan, Izraelnek olyan drónjai jóval kevesebb van, mint a sahidok. Van, csak sokkal rövidebb ható távolsága. Tehát az izraeli cirkáló lőszerek, a Harpy meg a Harop, amivel egyébként például már 2020-ban Azerbajdzsán megnyerte az örmény-azeri háborúnak a sokadik felvonását hegyi Karabakhban, azok csak pár tucat, vagy maximum 100 kilométeres ható távolsága rendelkeznek. A nagyobb eszközök, például a Jerikó 2-es meg a Jerikó 3-as ballisztikus rakéták, azok biztos, hogy találnának, mert Iránnak nincsenek olyan légvédelmi rendszerei, mint a Dávid paritjája, vagy mint az Ero. Tehát 1-2 orosz S-300-as rendszerük van, ami nem rossz egyébként, ezeket Ukrajna kifejezetten jó hatásfokkal használta, de nem csoda fegyver, és az izraeli rakéták, az izraeliek is rengeteget tanultak az ukrajnai harcokból, tehát a vezérlőrendszerüket, a manőverező képességüket feljavították, ugyanúgy egyébként, hogy az oroszok is az eddigi ukrajnai tapasztalatok alapján már sokkal hatékonyabban tudják ukrán és nyugati szempontból sajnálatos módon használni a még meglévő vagy újonnan gyártott eszközeiket. Tehát az iráni légvédelem valószínűleg nem teljesítene olyan jól, mint az izraeli. Annál is inkább, mert Iránt ezen a téren azért nem nagyon támogatja senki. Ugye síta államként hagyományosan rosszban van Pakisztánnal, nem igazán jó a viszony a Törökországgal, Irak polgárháborúban áll az ott lévő síta, meg szunita csoportok egymás gyilkolászásával vannak elfoglalva, tehát Irán nem számíthat a szomszédai támogatására. Itt viszont a nagy kérdés az, hogy Izrael megkockáztatja, hogy átlő az Jordán, meg a Szaudi, meg az iraki légtéren, mert az akkori segítség az nem annyira Izraelnek szólt, hanem minden állam a saját lakosságát, a saját légterét, a saját városait védte, és nyilván együttműködött Izraellel, de fordított esetben nyilván az izraeliek nem valószínű, hogy alacsony magasságban kisebességgel lévő eszközöket indítanának tömegével, de akkor is a kockázat ott van. Mi van, ha meghibásodik bármelyik izraeli eszköz, és mondjuk lepottyan Ammanra, vagy lepottyan valahová Szaúd-Arábiá, vagy Irakba, mondjuk ad abszurdum Bagdadba. Tehát annak, hogy közvetlen fizikai konfrontáció két ország között nem lehet, mert hogy a kettejük között légvonalban is majd 1100 kilométer a távolság, közte két országgal, a levegőben vívnák meg ezt a háborút. Izrael nem tud olyan kárt okozni. Nyilván egyébként Izrael is szimbolikus célpontokat fog támadni, ha nem akarnak eszkalálni, akkor figyelni fognak arra, hogy ne legyen túl sok halálos áldozat. Csak ez egy erőszakspirál, mert jelenleg olybá tűnik, hogy mind a két fél azt akar, hogy övé legyen az utolsó szó. Kicsit olyan ez a két fél között, mint a vendett a két szicíliai család között, hogy valakkor, mikor valamelyik tyúkot lopott a másiktól, mert nem tudja egyik fél se, hogy tőlük lopták a tyúkot, vagy ők, csak megy a bosszú ide-oda-amoda, Most nagyjából ezt látjuk a két fél között, és ezt most már piszkosul abba kéne hagyni. De ez az kéne, hogy valamelyik vegyen egy mély levegőt, és hátrájba lépjen egyet. Mert az, amit irámodott, ő a maga részéről befejezte.
Igen, Teherán tulajdonképpen azt mondta, hogy lezártnak tekinti lezártnak ezzel az ügyet, bár csak... megölte katonáját, meg magasrangú tisztjeit.
Csak ez sajnos nem így működik, mert Izraelnek erre muszáj reagálni. Ugye itt mindenki a saját hitelességét, és egy ilyen támadást Izrael nem torol meg, akkor azt az üzenetet küldi mindenkinek, hogy lehet ellene ilyet csinálni. Márpedig Izrael ilyet biztos nem akar üzenetet senkinek.
De nem elég az Izraelnek, hogy kérem szépen 300 rakétát, drónt küldtek ránk, és egy sem csapódott be, mennyire jók vagyunk?
Az izraeli politika egy részének elég, tehát a mérsékelt centristáknak, meg a baloldali pártoknak ez bőven elég. Csak közel ugyanakkor a támogatásuk van a jobboldali, meg a radikális jobboldali, az ortodox és a nacionalista zsidó pártoknak. Ők meg ennél többet akarnak. Tehát azt látni kell, hogy Izrael történelme során soha nem volt még olyan megosztott, mint most. Ha belegondolunk, október 7-e előtt 100 000-es tömegtüntetések voltak a kormányzat politikájával szemben, a bíróságok függetlenségének a tervezett megvonása ellen. Tehát nagyon sok szakértő azt mondja, hogy a Hamas azért bátorodott fel, mert azt látta, meg Irán is azt látta, hogy Izrael gyenge és megosztott. Most ugyan a háborús nyomás miatt a parlamenti pártok kvázi egy nemzeti egységkormányt létrehoztak, de a megosztottság az ott van. Tehát, hogy van egy folyamatos vita, erre jön egy óriási nyugati nyomás, az a több mint 30 000 halott a gázai vezetbe, egyes források szerint akár 34 000 palesztin is meghalhatott október 7-e óta, és azért ne higgyük el, hogy ők mint terroristák voltak, döntő többségük biztos, hogy civil volt, pedig Izraelnek a nyugati világban meglévő támogatását is erodálja. Tehát amikor már a Borostyáligának, ugye ez az Egyesült Államok keleti partjának a legrégebbi, legnagyobb presztízsű egyetemje, ma ott is palesztin párti tüntetések vannak, az jó jelző, hogy Izraelnek a politikai tartalékai, a támogatottsága erodálódnak a nyugati világban is. Tehát Izraelnek nagyon sok mindent meg kell fontolni, de mindenek fölött áll az a dolog, hogy mindenkor izraeli kormánynak az izraeli állampolgárokat kell védeni. És nagy kérdés az, hogy melyik fél győz, aki azt mondja, hogy picit lépjünk hátrébb, és kezdjünk el egyezkedni, vagy a másik oda, aki azt mondja, ha ezt most megengedtük, akkor mindenki azt vonja le, hogy más is megtehet, hogy kicsit jól odalőnek, aztán közlik, hogy mi befejeztük. Tehát, hogy itt
igen, csak ugye kérdés,
biztos, hogy igen, tehát mi hogy volt hol áll meg ez a pingpong. Hát ez az, amit mondtam, hogy mint a Szicília vendette, hogy már senki nem emlékszik, hogy ki kezdte, hanem már igazából megszokásból megy a gyűlölködés, meg a szürke zónás háború a felek között.
Akkor mi lehet a válaszcsapás? A hadsereg vezérkari főnöke is megerősítette, hogy megszületett a döntés, és a jelentések szerint olyan csapást hajtanak végre, mint ahogy mondta, amely jelentős károkat okoz ugyan Iránnak, de nem robbant ki regionális háborút, nagyon nagy emberáldozattal nem jár. Infrastruktúrális létesítményeket bombáznának, lőnének? De hát akkor át kéne repülni sok országon.
Nyilván, ha nem mondják meg, akkor belül. Ezt nem fogják előre megmondani. Ugye az, nagyon sok szakértő azt mondja, hogy például iráni célpontokat fognak támadni, csak például Szíriában, meg Irakban. Ugye volt már erre precedens, amikor januárban vagy februárban a Tower 22, azaz a 22-es torony nevű amerikai bázist iraki síta milíciák sikeresen úgy meglőtték, hogy ott 3 amerikai katona meghalt, akkor az Egyesült Államok átfogó csapássorozatot hajtott végre az iraki, meg szíriai síta milíciák bázisa ellen. Rossz nyelvek szerint közel tucatnyi iráni tisztet is megöltek. Tehát mert az amerikaiak is tudták, hogy úgy időzítették a támadást, hogy véletlenül irániak is legyenek ott. Tehát ez a forgatókönyv is adott, hogy ott ütik Iránt, ahol nem direkt Irán van, de súlyos iráni érdekeket sért. Sajnos valószínűbb az, hogy valami iráni célpontot lőttek meg. Egyes információk szerint Iránban, azért most kicsit nagy a félsz, tehát Irán jelezte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, hogy leállítja a nukleáris létesítményeit, mert Iránban attól is tartanak, hogy Izrael esetleg az iráni atomprogram eleve véres vörös posztó az izraeliek szemében, nagyon sok más ország szemében is, mert sokan azt mondják, Irán atomfegyvert akar. Ami logikus választás is lenne, hiszen Izraelnek van körülbelül 90 töltete. Ha nukleáris létesítményre mérnek az izraeliek csapást, abból biztos háború lesz, hiszen az esetben nem lehet elkerülni egy nagyobb nukleáris szennyeződést. Nem tudjuk, nem is fogják megmondani az izraeliek. Én csak reménykedhetem abban meg bárki, aki nem akar nagyobb konfliktus, hogy ne direkt Irán támadják meg. Csak itt megint ott van az a dolog, hogyha Irán direkt megtámadott minket, akkor mi miért ne támadjuk meg direkt őt? Tehát, hogy izraeli logika szerint, különösen a jobboldaliak logikája szerint, nekünk ugyanolyan jogunk van meglőni Irán területét, mint ahogy ők meglőttek minket, csak akkor ugye megyünk bele egy háború spirálba.
Ugye említette már Gázát, hol tart Izrael gázai katonai akciója? Mert ugye ott is többen Iránt látták a háttérben, iráni fegyvereket, iráni felkészítést, de nézzük, hogy hol tart most ez az akció? Mit értek el katonai értelemben az izraeliek Gázában?
Hát porig rombolták Gázát. Iskolák, mecsetek, elektronos energiahálózat, vízhálózat, a pékségek szinte minden romokban van. Eleve egy iszonyatosan sűrű lakott pici területről beszélünk, 359-360 négyzetkilométer, tehát Budapest területének a kétharmada, viszont szemben Budapesttel itt nem 1,6, hanem inkább 2,2 millió ember lakik. Ebből majdnem másfél millió Rafahban délen van összezsúfolva. Ugye az északi részt hivatalosan Izrael nagy részt megtisztította. Viszont ha nézzük az izraeli haderő napi jelentéseit, folyamatosak a Hamas rajtaütések északon is. Nem sokkal, tehát visszaszivárogtak a terroristák, vagy a szabadságharcosok, ahogy az iszlám világban nevezik őket, beleértve egyébként a NATO-tag Törökországot is. Ugyanis a gerilla hadseregekkel az a baj, ők maga a nép. Tehát a bármelyik férfi, palesztin férfi a Gázában pillanatokat lehet Hamas harcos, vagy izraeli nézőpontból terrorista. Ugye északi részt nagyjából elfoglalták, ugye van egy választóvonal, ugye délen van az eredeti lakosság több mint 80%-a, elképesztő körülmények között fólia sátrakban szennyvizet isznak, ha van mit inni, alig van mit enni, tehát apokaliptikus képek vannak, megérkezik egy minimális élelmiszer szállítmány, szó szerint a kocsikat is szélszedik az emberek kétségbeesésükben. Tehát van egy pacifikált zóna nagyon komoly gerilla vagy terrorista aktivitással, van egy megerősített védvonal, ugye nem sokkal a Damaszkusz elleni támadás után Izrael bejelentette, hogy az erőzömét kivonják, egy gépesített dandár marad, akinek az lesz a dolga, hogy ezt a záróvonalat tartsák, ami megakadályozza a palesztin lakosságot, vagy leginkább hivatalosan a Hamaszt, de az egész palesztin lakosságot, hogy elinduljon vissza északra. Viszont ahogy megindult az iráni támadás, másnap bejelentették, hogy akkor mozgósítanak két újabb dandár, tehát valószínűleg Izrael akkor legalábbis nem, reméljük, hogy nem, de hivatalosan az azt jelenti, hogy Izrael felkészül egy Rafa elleni nagyobb műveletre, aminek az áldozatai tízezrekben kell mérni, hiszen itt már négyzetkilométerenként 8-10 ezer ember van. Tehát nagyon nehéz úgy meglőni bármit, hogy ne legyen ott polgári lakosság. Reméljük, erre nem kerül sor. Ugye az egész iszlám világ forrong, azok az országok is nagyon dühösek, akiknek a viszonya kifejezetten jó volt Izraellel, még arab-izraeli viszonylatról beszélünk, nem európai szövetségi viszonylatról. Ha hiszünk a palesztin adatoknak, az ENSZ hisz, mert hogy eddig megbízhatóak voltak, akkor például a gázai övezet minden 70. lakosa, aki a háború ott élt, már meghalt ebben a háborúban. Tehát Izraelnek a nemzetközi reputációja erodálódik, katonai, meg biztonsági szempontból nem az a baj, az a legnagyobb baj, hogy senki nem látja, hogy Izraelnek mi a terve a háború utára.
És hogy mi vethet ennek véget, hogyha Rafah felé, hogyha dél felé elindulnak, akkor milyen katonai célt lehet kitűzni?
Hát ugye a katonai cél az hivatalosan deklarálva van, a Hamas teljes vezetésének, főleg a katonai vezetésének és a harcos állománynak a megsemmisítése.
De hát ön mondta, hogy mindegyik férfi potenciális
ez
harcos lehet. Vagyis
erre mindig azt szoktam mondani, hogy ha az amerikaiaknak nem ment Irakban meg Afganisztánban, ugye Izrael-el összehasonlítva 34-szeres népességgel, 35-szörös népességgel, Izrael összehasonlítva majdnem 100-szoros pénzzel, tehát irgalmatlan anyagi erőforrásokkal, a világ legütőképesebb haderejével, akkor Izraelnek sem fog menni. Tehát gerilla háborút nagyon nehéz fegyveres erővel leverni, ott igazából egy működő államot kéne építeni, csak az a nagy kérdés, hogy kivel. Nyilván a Hamaszt nem akarják visszaengedni az izraeliek a hatalomba, a másik opció a Fatah lenne, ami előregedett és hírhedetten korrupt, és a palesztin társadalom gyűlöli őket. Nincs egy olyan harmadik erő, akinek a kezébe odaadnák, hogy Izrael próbálkozik, tehát megpróbál valamilyen arab koalíciót a vele normális viszonyban lévő országokkal meggyőzni arról, hogy menjenek már be Gázába és csináljanak egy államépítést, csak ettől mindenki fázik. Mert az iszlám dzsihád meg a Hamas benn marad Gázában. Tehát,
és Irán is és, valamilyen
módon. És ha ők benn vannak, akkor Irán is ott marad, és ha ezek az államok bemennek segíteni Izraelnek, mert ezt Irán úgy fogja értelmezni, akkor az ő területeken lévő iráni támogatású csoportok aktivizálják magukat. Tehát ez egy olyan rókafogta csuka helyzet, nem látjuk, hogy hogy lehet megoldani, pedig esedékes lenne, mert egyre melegebb van, 2 millió ember van ivóvíz nélkül gyakorlatilag, és minimális élelmiszerrel. Tehát olyan méretű humanitárius katasztrófa készül Gázában, amihez fogható nagyon kevés történt, Európához ennyire közelmesen, és Fekete-Afrikában ez majd, bocsánat, Szubszaharai Afrikában, ez majd, hogy nem természetes, hogy ilyen viszonyok vannak. Az iszlám világban nem.
Köszönjük, hogy itt volt az aréna mai vendége. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt, a műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!